Kérem, hogy tegye fel. Tehát ugye az alapvető dolog, amit szeretnék ugye ilyen főzetésként beszélni, az az, hogy én teológia után matfizes tanár voltam, és ezért elolvastam azt a könyvet, hogy a fizika kultúrtörténete. Ezt egy Simonyi Károly nevű professzor írta, akinek a fia Csár Simonyi, akit ugye az Excel, aki az Excel-t használja, az tudja, hogy az Excel-t azt ő találta ki, és az Excel-ben, na, van hozzá közöm, akkor Manchesterben tartózkodtam, és az Excel-nek a sorba rendező függvényét, azt az én algoritmusomat adtam oda az egyetemnek, és azért beépítve az Excel-be, mert tehát ugye van közöm az Excel-es, tehát van közöm a Csár Simonyhoz is. Ezen a vonalon csak gyerekes, mondom, na most mi az, amit mondta a Simonyi Károly a fizika kultúrtörténetében, akkor eszem fogta és megnézte, hogy az, ugye itt a mínusz, tehát Krisztus előtt 600-tól a 2000-es évekig, hogy mikor hány darab jelentős tudós élt született, meg hány darab jelentős művész. És ezt elmondom, a fizikusok azok nagyon pongyolák, ők csak ilyen simán deriválnak, még matematikusok kicsikét másképp, és ő azt mondja, hogy körülbelül, amikor ugye nagyon sok ugye a művész, ugye az van baloldal, az általában egybeesik azzal, amikor sok tudós van. És hát én matematikusként teszem, nem esik egybe, mert nézd meg, hogy ugye a nagy kidodolás, hogy van közte egy kis különbség, van közte egy kis különbség, és rájöttem, hogy lenni is kell közte különbségnek, mert ugye azt mondja számunkra, hogy a mai művészek hatnak a mi életünkre, mindenkinek az életére. Ez valóban így van, hogy én hajlandó vagyok elmenni ilyen kortárs művészeti kiállításokat megnézni, de a matematikai konferenciákon nagyon kevés festőművész szokott részt venni, tehát a kölcsönhatás azért nem teljesen szimmetrikus. Tehát valóban az van, hogy ezt ne felejtsük, ami legfontosabb, hogy a kortárs művészek hatnak a közegünkre. Ugye hathatnak azért, mert esetleg egy művésznek az érdekes személyisége, vagy pedig ugye a jól megfogott töltetei révén, tehát mindenképpen hatással van, és hogyha hatással van, akkor az azt jelenti, hogy meg kell őket becsülni. Na most, amikor az egyetemen tanítok, akkor ilyen pénzügyeket szoktam ott oktatni, ott mindig ugye vannak ezek a tankönyvek, leírják, hogy a bank szó, ez a banká, az asztal szóból fakad, a pénzad, meg ez hasonló. Mondtam, ez nem így van, mert szerintem ez a Józseftől fakad, mert ugye volt egyszer egy József, aki megnéztem, hogy az én számításom szerint, ezt nem írja le sehol se a Biblia, mert kötecsköm se, hogyha József az bankárként jól sáfárkodott, akkor a fárónak a vagyonát meghatszorozta, a kerülete is gazdag volt, mert ugye 30%-os kamat mellett kihelyezte a búzát, hát ugye az, tudjuk, hogy akkor 7-szer, 1,3 hetediken, tehát azért ez ugye a fárónak a vagyonához némileg hozzátett, ezért ugye úgy tudom, hogy az a korábbi fáraóknak csak ezek a piramisai voltak, amiket most csodálunk, tehát a gazdag fáraóknak voltak az aranytemplomaik, tehát voltak gazdagabbak, csak azoknak már Snastepona a piramisok, inkább aranytemplomokat, vagy aranyjal bevont templomokat építettek. És ugye ezért mindig elmondom, hogy na, akkor József az egy fontos ember, és meg tudom kérdezni, hogy na, gyerekeket, hogy volt-e szerintem Egyiptomban egy ilyen gabona kereskedő, ami, hogy a fáraónak dolgozott 7 évig, ő gyűjtögette a búzát, meg eladta, kihalott már róla, és ilyen 30 emberből 2 kéz van a magasban, akkor rájöttem arra, hogy egy alapvető gond, hogy a Biblia ismerete a mai fiatalságnak mondjuk a nullát közelíti. Tehát ugye akkor mi a kérdés, hogy hogyan lehetne hozzuk a Biblia ismeret közelebb hozni, és ugye van ebben nekünk, ugye mondjuk bankároknak, vagy művészeknek, vagy lelkészeknek van ebben feladatunk. A lelkészek tudjuk, hogy van, szerintem van a bankároknak is, mert van igazából mindenkinek, hogy mit tudom ugye ezt tenni, és én mit tudok hozzátenni, hát ezt tudom mondani, hogy a fölzárkózatást meg tudom kicsikét támogatni a művészeti gyűjteményekkel. Ugye, hogy hogyan is teszem ezt, akkor erről néhány szót gyorsan szólok. Tehát itt bocsánat, hogy ezt nézném, hogy ezt, de csak elfogadom, hogy nem közben elmenjen. Tehát ugye az egyik, hogyha amikor oktatunk, akkor mi azt szoktuk meg, ugye még a mi fiatal korunkban, hogy a gyerekek olvastak. Ma a gyerekeim nem akarnak olvasni, mert azt mondják, hogy ez nagyon unalmas. Ugyanakkor hajlandók ugye filmeket nézni, tehát nyilvánvalóan a betűolvasás mellett ugye új dolgok ugye jönnek elő, a hang meg a kép, az szintén ugye ma már hozzájárul ahhoz, hogy a tudást át tudjuk alapvetően adni. Amit viszont érdekes, és ezt most nekem a családom Kanadában él, megnéztem, hogy a Kanadában a diákoknak a 70%-a az valamilyen művészeti irányultságot tanul az iskolákban. Tehát ugye lehet, hogy a matematikára kisebb a nyitottság, de ahhoz, hogy színházat csináljunk, vagy rajzoljunk, vagy énekeljünk, erre van egyfajta nagyobb nyitottság. Tehát nyilvánvalóan ugye a fiatalságban van egy művészeti a nyitottság. Ha elmegyek egy kiállítást megnézni, meg azt látom, hogy az értelmiség, értelmesebb embereknek, az értelmiségnek is, meg arra van egy nyitottsága, tehát ugye valahogy ugye ki lehetne a művészeteket használni arra, hogy a fiatalságot és ugye az értelmiséget is meg tudjuk általa szólítani. És hogy amikor ugye tényleg elmegyek múzeumban, akkor mi a kérdés, hogy engem legjobban a katolikus templomoknak, egy barokk templomnak a tárgyai, a szobrai fognak meg, esetleg a Caravaggio-nak ugye a régi képei, vagy a nagyolasz további művészek, vagy franciáknak a képeit kell nézegetnem, vagy pedig a kortárs művészek tudnak leginkább hozzám szólni. Én azt gondolom egyébként, hogy minket legjobban a mi művészek értenek meg, hiszen a mi művészekkel élünk egy korban, őket érik azok a társadalmi hatások, amik minket is alapvetően érnek. És ugye amikor a művészekkel beszélgettem, akkor a mai művészek is, amikor elmondják, hogy mit, hogyan csináltak, akkor volt, aki azt mondta nekem, aki alkotott, volt egy 70 éves, úgy hívják, hogy Bukta Imre, hogyha valaki nevét esetleg hallotta, a Bukta Imre azt mondja, hogy Levente megváltozott, amit a neked dolgoztam, a művészetem, szóval Bukta Imre, korábban sohasem alkalmaztam egyházi jelképeket az alkotásaimban, neked megcsináltam 7 egységet, és most már minden alkotásokban ugye ott van a bibliai üzenet, hiszen a te 7 egységednél végigolvastam én is a Bibliát. Tehát megváltozott az élete, mondja 70 évesen, meg volt másik művész is, aki azt mondja, hogy én, aki egykorom minisztráltam, soha nem jelent a templomba, most majd vagy templomba minden vasárnap, és hogy itt tudom felkészülni a műtétemre, mondja ezt még a művész is. És ugyanez volt a látogatóknak is az érzésem, hogy a művészetek révén ugye meg lehet őket szólítani, és fordulópontot hozhat az életükbe. Na most mi az, amit alapvetően csináltam előkészítésképpen? Ezt 10 éve csináltam, amikor ugye volt egy kis szabad időm, és elolvastam a Bibliát 6-szor, és azon gondolkoztam, hogy melyek lehetnek azok a bibliai versek, amik a legfontosabb lehetnek, no nem nekünk, hanem az utcán most ott kint sétáló embereknek. Tehát, ugye, hogy mivel lehetne őket megszólítani, mert ugye itt örülök, hogy vagyunk néhányan, örülnék ugye nyilvánvalóan, ha az egész falu itt tolongana, és ugye most minden templomba kellene bemennünk, mert olyan sokan vagyunk. Tehát, hogy mivel lehetne őket megszólítani, és ezen nagyon sokáig jelöltem be, és azt mondtam, hogy meg kell egy határt húzni, 365. Tehát 365. vers a Bibliából, ami szerintem a ma világi emberek számára a legfontosabb üzenettel bír, méghozzá azok az üzenetek, amiket ők is képesek lennének megérteni. Utána ezeket az igeverseket elkezdtem csoportosítgatni, és ebből ilyen csoportokat képeztem először a magam számára. Ugye a 4 evangéliumból tudtam létrehozni 12 csoportot, utána a Mózes 5 könyvéből is ugye 12 csoportot, tehát a 12-nek van egy különös jelentősége, hogy ezek ugye jól jönnek alapvetően létre. Na, itt azért el kell mondanom, mert itt úgyis fogok rá beszélni, hogy a 12 csoportnál volt, amikor azt mondta éppen az Ószövetségnél Zsengeri professzor, itt van köztünk, és ennek tényleg örülök, hogy eljöttél, hogy elmondta, hogy na jó, azért utána lehetne a csoportot máshogy is képezni, és ugye más is lehetne fogni. Azt hiszem, hogy 2-t, ha jól emlékszem, hogy 2-t ki is cseréltem a Jóska hatására. Tehát ugye mi volt a lényeges, hogy az eszenciának az eszenciát kellett ugye alapvetően ugye akkor megalkotni. És amikor annyit csináltam, hogy korábban felkértem 6 művészettörténészt, hogy adjon meg számomra 60 olyan kortárs művészt, aki ma szakmailag európai szinten a legelfogadhatóbb kortárs művész, tehát az európai vonalba is be lehetne őket sorolni. Utána ebből a 60-ból kellett kiválasztani a kurátoromnak, őt úgy hívják, hogy Petrányi Zsolt, a Bán László neve, hogyha mond valamit, szép művészi mondom az igazgatója, neki a helyettese, a Petrányi Zsolt, őt kértem meg, hogy válasszon ki egyszer az Új Szövetségre, egyszer az Ószövetségre 12-12 alkotót, aki képes azt a gyűjteményt megalkotni. Az első gyűjtemény az 4 évünkben alapján elkészült, az néhány év ezelőtt elkészült, és ugye most pedig a másodikról beszélek, ami viszont hát időrendben az első, ugye az eredet. Az eredetet pedig úgy csináltuk meg, hogy a 12 kortárs művésszel nekiálltunk többször csoportosan egyeztetni. De ugye megjegyzem, hogy nagyon nehéznek tartottam az ószövetségi témát, ezért a Zsengér professzort, akit ugye azt hiszem, hogy ti egymás, mint ószövetséges tanár, és nem tudom, volt egy ilyen kapcsolatban az időben, vagy akkor időben még egybeesedek is nem volt, de a lényeges, hogy, hogy a Zsengér professzor úr az, az ószövetségnek a professzora, ezért őt kértem meg, hogy a művészekkel folyamatosan konzultáljon, hogy segítsen nekik a Bibliának azokat az összefüggéseit megérteni, ami lehet, hogy az egy felületesebb átolvasásnál, akár alaposabbnál is, a laikusok számára nem egyértelmű. És amit ugye fontosan tartottam mindig, hogy a művészekkel kell folyamatosan konzultálni. Azért kell, mert a művészek egy dolgot nem szeretnek, a határidőt. Tehát szörnyű. Tehát, hogy nem képesek betartani, amiről megegyezünk, tehát, hogy megegyezünk, hogy mindenki elkészül ekkorra, ott a dátum, hát még el se kezdték a munkát. Tehát, hogy nem lehet. Ha viszont ugye összehívjuk őket, és be kell számolni, hogy mit csináltak, az mindig egy motiváció volt, mert magára az összeülésre már valamit hozni kellett. Tehát ugye volt már egy kis lépés, tudod, amikor tedd meg az első lépést, el kell jönni, meg kell, mit tettél. És ugye így mindenkinek volt egy lépés, van egy másik érdekes dolga, hogy egyik a másikat motiválta, mert ugye amit az egyik megtette, az a másiknakban is új ötleteket hozott alapvetően elő. Utána a végére pedig már kialakult egy számomra egy hasznos dolog, hogy elkezdtek egymással versenyezni, ki tud grandiózusabb egységet csinálni. Tehát nyilvánvalóan ugye a célom az volt, hogy nagy egységek jöjjenek létre, úgyhogy ezt így meg tudtuk csinálni. Ahhoz, hogy utána ezt az egész gyűjteményt be tudja mutatni, ugye szükség van hozzá külső szakértőkre. Az egyik külső szakértő maga a kurátor Petrányi Zsolt, aki művészettörténeti szempontból foglalja össze az adott gyűjteménynek a jelentőségét. Teológiai szempontból pedig Farbenyi Tamás püspök urat és Zsengér György professzort kértem meg, hogy teológiai szempontból legyen kettő magyarázat. Ugye ennek van jelentősége, mert nyilvánvalóan más egy új szövetségre fókuszáló teológusnak, és más egy ószövetségre fókuszáló teológusnak a látásmódja az adott egységek kapcsán. Ugye mi volt a célom, hogy a teljes bibliai aspektusból is tudjuk az egységeket bemutatni, tehát ezért van hozzá kettő magyarázat mindegyik egységhez. Erről készül egy album is. Hát korábban azt hittem, hogy ha a művészek határidőt tartanák, aki csinálja az albumot, az is művész. Tehát ez, azt hittem, hogy majd hozok magammal az albumból, de nem tudtam hozni, majd januárra elkészül, és ugye akkor egy albumnak, a kortárs művészeti albumnak a magyarázatait lehet majd benne olvasni. És hát nyilván már meg kell szervezni a kiállításokat. Az előző gyűjteményem, ami az evangélium volt, az már bejárta maga útját, az továbbra is működik, tehát ugye Debrecenben nyitottam meg, utána rekordlátogató számot hozott magával, elvittem Rómába, ott is hozott rekordot magával, utána a Pápán is, tehát több helyen már kiadtam belőle az egységeket. És ugye ezeknek mindig nagyon pozitív volt a vízhangja, hiszen az volt a tapasztalatom, hogy nem csak azok nézik meg, akik a kortárs művészet iránt érdeklődnek, hanem azok is megnézik, akik a bibliai téma iránt érdeklődnek, és van nekem néhány öcsém, akik lelkészők, ezért talán egy kicsit különbözőek, de a lényeges, hogy azt mondta rá az egyik öcsém, hogy ezt még ő is érti, mert ugye érti a kortárs műalkotást, ha ismeri mögötte a történetet. Na de mi az érdekes, aki meg ismer kortárs műalkotást, az meg ugye megérti a Bibliát, tehát ugye ennek van egy oda-vissza hatása, tehát ezért van az, hogy a látogató száma az bőségesen meg szokta haladni a csak egyházi kiállításoknak a látogató közösségét, meg azt is, aki meg csak a művészeti nézi meg, hiszen ezt mind a kettő vonzalatára és mind a kettő csoport megnézi. Ha nézzük ugye, hogy hol tartok ezzel a mai gyűjteménnyel, Rómában be volt mutatva, tehát ez év tavaszán Rómában kiraktam, duplával megverte ennek a látogató száma az előző rekord, az is már rekord volt, kiállításomnak a látogató számát. Tehát soha annyi ember nem jött el. Ugye, aki az elsőt megnézte, azok jöttek a második, és hoztak embereket magukkal. Tehát alapvetően nagyon sikeresek maguk a kiállítások is.
Hát, volt ez a kiállítás Rómában?
A Magyar Akadémián. És úgy néz ki, hogy ami nagyon sokat ugye hozott korábban is, hogy kirakták a római templomnak a a hátulján mindig van az a hirdető tároda, kirakták, és láttuk, hogy az misék után ugye tömegek jöttek át, volt olyan pillanatos összöket át, hogy üljenek át és nézzék meg, tehát nagyon-nagyon sok embert hozott magával az a lehetőség, hogy ugye van egy egyházi gyűjtemény, az első az úgy ment oda, hogy amikor a pápa jött ide, ilyenkor ugye nekünk adni kell a magyaroknak is valamit Rómának, és az volt az ajándék, hogy mi pedig kivittük ezt a gyűjteményt, tehát mondjuk nekem is van egy videófilmem, hogy a pápa kezébe veszi az albumot és nézegeti végig a lapoknál, tehát hogyha valakinek római pápa, az mondjuk egy egyházi személyiségként fontos, akkor el tudja mondani, hogy a pápának a kezében is ugyanez az album volt.
Tehát van a katolikus testvéreink itt jelentős,
tehát akkor, tehát akkor fontos, tehát számomra fontos, egy biztos, hogy a honlapján a gyűjteménynek ki van rakva, a videófilm meg lehet nézni, hogy a pápának tényleg tetszett a gyűjtemény, és ugye hát a média az ugye mindig fontos, a mai világban a média felértékelődött. Az előző gyűjteményemről olyan 200 darab média megjelenés volt, erről is, hát csak Rómában volt egy 30, az orosz sajtóban 30 média megjelenés, tehát alapvetően ez jól működik és csináljuk. Nagypénteken is mondjuk erről beszéltem a Kossuth Rádióban. Na most arra gondoltam, hogy az egyes egységeken végig fogunk menni, ugye 12 egység lesz, és bemutatom azt, hogy hogyan néz ki a 12 egység. De Jós, hogyha te itt vagy mellettem, akkor azt mondtam, hogy ha neked nem okozna gondot, és tényleg közelebb jönnél hozzám, akkor én mondok róluk valamit, de utána neked ezt kellene még hozzáfűzni néhány kiegészítést, mert akkor a teológiai részt inkább te mondod el kettőnk közül, ha választhatok. Jó, úgyhogy akkor köszönöm szépen professzor úrnak, hogy itt van.
Egy valamit hadd fűzzek hozzá az elhangzottakhoz. Az érdekes az volt, hogy a részben elhangzott, de szeretném megerősíteni, hogy a művészek javarésze nem ismerte a Bibliát. Tehát, hogy külön el kellett mondani nekik, hogy mi ez a történet, hol van, mit jelent. És majd lesz egy kép annál, vagy alkotás, ahol majd külön fogom említeni, hogy küzdelem volt a művésszel, hogy megértse, hogy a történet miről szól, illetve mik azok a határok, amikre ő tágíthatja. Látni fogjuk, hogy azért a megszokotthoz képest ezeknek az üzenete sokkal tágabb.
Az ő oktatásunknak nem része a Biblia, mint művészek, mint esetleges tárgy.
Voltak fiatalabb, voltak idősebb művészek, tehát hogy volt, aki még az átkosban nőtt föl, lehet, hogy ő azért nem, a fiatalabbak meg azért nem tudom, de hogy a némelyiknek üzenem volt a Bibliáról, az. És ugye ez azért izgalmas, mert hogy a feladat meg az, hogy hát akkor átadjuk a Biblia üzenetét. Tehát, hogy ez azért egy ilyen kettős.
Megkérdeztetem még, hogy 2025-ben Debrecenben hol lesz?
Igen, Debrecenben a Modernben, áprilistól júniusig lesz látható. És ugye az előzőn is el tudom mondani, hogy soha olyan sikeres kiállítása nem volt a Modemnek, mint az első gyűjteményemnek a kiállítása. Ezt annak köszönhettem, hogy nagyon sok gyülekezet ugye busszal jöttek kirándulás keretében, és például Debrecenben 5 nyugdíjas lelkész, 4 református, egy katolikus volt a folyamatos tárlatvezető, hiszen azt gondolom, hogy aki tárlatot vezet egy ilyen kiállításon, az egy bizonságtétele ér fel. Én is ott voltam hétvégén, és láttam azt, hogy milyen sokat jelent az, hogyha valaki ugye bizonságtételt tudott megtenni a tárlatvezetések során. Amikor egy ilyen tárlatot végigvezetünk, hogy mindenki érez a nagyságot, 6-800 négyzetméteren lehet a teljeset bemutatni, tehát 6-800 négyzetméteren a teljes, ez is meg a másik is, és olyan 1 óra 15 perc szokott lenni a tárlatvezetés, hogyha mindent ebben végignézünk. Tehát, hogy csak hogy a nagyságokat mindenki tudja elképzelni. Na most ugye az egyik dolog, hogy ilyenkor mindig ugye azt kell megnézni, hogy van egy kiállítás, ugye hogyan érkezünk meg a kiállításra. És ide kiírtam, hogy bejárat, tehát aki majd bejön a kiállításra, az ott látni fog 2 darab fekete tömböt. Ez olyan nagyon fekete tömb, hogyha ez a fekete tömbhöz mondjuk az én cipőmet hozzáraknám, ami fekete, az ott emelet szürkének tűnik. Tehát van ilyen szuper anyag, hogy nagyon-nagyon fekete. És ha valaki emlékszik egy filmre, ide kiírtam, hogy a Kubrick 2000 űrodisszeiára utal, annak a legesleg elején, ott az 5.-7. perc környékén van ilyen, hogy az értelemre közelítő vagy lelő majmok elkezdenek egy fekete táblát körbeugrálni, hogy ezzel kezdődik. Ez a két fekete tömb, amit oda kirakom két oldalra, ennek majd lesz jelentőség a végénél a teljes feketét ugye rakjuk ki. ez ugyanolyan arányú, mint amit ott látunk, ott egy van benne, itt viszont ugye kettő van, ugye ez azért van, mert van a teremtésnek, van ugye eleje, és van vége. Ugye, tehát ezek között megyünk be, és utána lépünk be a következő képhez, aminek az az érdekessége, a teremtésre utal, van egy nagy, hát mint, majdnem mint ez a fal, egy nagy alkotás, és látunk benne egy alef betűt, ugye Héber ABC első betűje, és látunk benne egy az Héber ABC utolsó távot, ami meg van forgatva, hogy az omegához egy kicsikét jobban hasonlítson. És ugye ugyanez a teljes fekete anyag, ez olyan, mint a mi cipőnk, vagy ami rajtunk fekete, ugye azt látjuk így rajta betűnek, holdalról nézők, akkor teljes fekete, ha szemben nézed, akkor látod, hogy van kezdet és van vég, és egyszer csak ugye meghasad, és becsapódik a teremtés. Ugye ez van rajta a műtárgyon. Jóska, akkor most te biztosan ez meg hozzáfűzöl néhány gondolatot.
Hát csupán annyit, hogy annak ellenére, hogy ugye Levente említette, hogy a feketességnek is vannak árnyalatai, tulajdonképpen a sötétség azáltal látszik, hogyha megjelenik a fény és a teremtésben. Ugye az első aktus magának majd a világosságnak a teremtése, ami láthatóvá tesz mindenki számára minden. A két betű számomra azért érdekes, mert hogy maga a művész, zsidó művész, ő volt az egyik, aki a legjobban értette természetesen a Tóra szövegét és a történeteit, de hogy amit kiábrázol benne, az túlmutat magán a zsidóságon és a zsidó értelmezésen, hiszen az alfa és az omega az nem a zsidó megfogalmazás, hanem az Krisztus megfogalmazása, és a jelenések könyvében a teremtés végének a megjelenítése, és tulajdonképpen itt így összeér a kettő, összeér a kezdet, összeér a vég, a teremtés kezdete és a teremtés vége.
Akkor ezután lépünk be a következő egységbe, ezt, hogy el tudjuk itt a monumentalitást képzelni, ezt megjegyzem, ez itt 7 méter, ez itt 3 méter 80 centi, tehát egy monumentális alkotás van ugye előttünk. Ugye a bűnbeesésről szól, megjegyzem, hogy mielőtt valakit nagyon megbotránkozna, akkor elmegy a reneszánsz bölcsőjébe, Firenzébe, ott is a megfelelő kápolnába, és ott van egy Masaccionak a festménye, ugye kiüzetés az Édenből. És itt nagyon sokáig ilyen indákat, növényindákat festettek eléjük, majd a vatikáni kérésre leszették róla, mert ezt a Masaccion amúgy festette meg. Tehát ma, hogyha elmegyünk oda, ugyanezt a beállítást látjuk, ugye mi benne az érdekes, nézzük a két alakot először, ugye a modellünk, az egyébként ezt elárulhatom, hogy ez egy olasz-magyar vegyes házasságból született fiú, egy dél-olasz egyébként, és azt mondja, amikor egy mafiózót ma elfognak, a mafiózók ugyanezt csinálják, hogy ugye az arcukat takarják ki a kamera elől, amikor ugye fogságba ejtik őket. Nyilván, hogyha van egy tettenyérés, akkor ugye szokásos mozat a szemérmét takarja, tehát ugye rajta lehetjük ezt a kettő ember. Ugye van köztük egy kígyó, és a zsidó mítosz szerint a Lilit az Ádám első feleség, mint szörnyalak, ugye, akit a gyermekágyi halálesetekért, vagy bölcső halálért ugye okoltak, tehát ugye ő van a háttérben még rajta, és van rajta három darab csecsemő, a művésznője Cene Mártának az újszülött csecsemőről készült fényképei alapján készült festmények. Mert ő azt mondja, ugye éppen akkor is várandós volt, amikor ezt az bűalkotást csinálta, hogy hát azért ennek van egy következménye, a fájdalommal szülés, ugye a bűnbeesésnek, és nyilvánvalóan ő, mint művésznő, ezt emelte ebből ki. Ez egyébként is kérésem volt, hogy legyenek a művészek között nők is, hogy ugye 21. században ugye próbáljuk meg az arányokat egy kicsikét javítani, és ugye az külön kérésem volt, hogy a női mi volt ott is ugye próbálják meg a mai értelmezés szerint valamilyen szinten behozni, ezt majd látjuk is több alkotásban. És van egy nagyon érdekes dolog mögötte, ilyet korábban én nem láttam, lehet, hogy majd professzor azt mondja, hogy volt ilyen, hogy a családfának a kérdése, ugye van mögötte ez a nagy háttér, a családfa egység, amelyiknek ugye nagyon finom az eredete, és tényleg ugye az Ádám-Éva családfájára ugye próbál ráutalni. Hát most elárulom, hogy ennek mi az eredete ennek a családfának, csak valami érdekességet is mondjak. Te az Arán öcsémet te ismered? Van egy öcsém, akit az egyházban ilyen tubás és nagyon sok zenei rendezvény kapcsán Kabázán szokták kiszönni Bach mindenkinek, meg részfúgos, meg egy csomó mindenem, és egyházban laktunk, a ház elkészült, bevittünk a gyakorló szobájába egy szekrényt, aminek a hátulja az fenyő furnér volt, frissen festett fal, rányomtuk, 5 év múlva elköltözik, elhúztuk. Nyilvánvalóan ugye a friss fal miatt, hogy ott egy penész képződött, amitán a kiszáradt, és mennyire érdekes, hogy ennek annyira finom volt az erezete, hogy kinyitva, ez ilyen 500 megabájtos fotót kellett ide kinyitanunk, ugye látszik ez a finom erezet, amely penész volt akkor, amely családfát kicsiképp persze számítógépen megalkotva ugye létrehozta a művészet. Tessék!
Két professzor úr mellett, de azért azt hiszem említése méltó dolog, mind ehhez a képhez, mind az előzőhöz, hogy nekem egy gimnáziumi osztálytársam szintén a Debreceni Egyetem professzor emeritus atomfizikus, és hála neki a Szent is meglátogathattam Genfbe, ez az amerikai meg más nemzetközi kutató központokkal egyenértékű, ott van az a 27 kilométeres gyorsító, ami részben francia területen, részben svájci területen megy, és a tudósok ki tudták mutatni, hogy mi volt a világ kelet, én most szándékosan keletkezést mondom, hogy után 1 milliomod másodperce, és kimutatták, hogy az egész anyag, a világ mindenség anyaga pontszerű volt, és abból lett a világ mindenség, és ez hát abszolút egyetértésben van a Bibliával, hogy a Jóisten a semmiből teremtette a világot, és mondjuk mérnököket az 1 milliomod másodperc az már nem érdekel annyira, de hogy mi volt nullába, azt nem tudták egyedül tudományos módszerrel mutatni, az tényleg hitkérdése, vagy nem hitkérdése. Ehhez a képhez pedig egy nagyon kedves ismerősöm 100 évesen hunyt el nemrégiben, és abból én 77 éves vagyok, 77 évünk volt közös, mert csecsemőkorom óta ismert. És a velem egy idős lánya arra bírta rá édesanyját, meg hát egy római katolikus lelkész, hogy a betegek szentségét kapta meg, és akkor meg is gyóntották, és nem tudom, hogy szivároghatott ez ki, mert ugye a római katolikus rá gyónási titok van, hogy a lelkésztől, vagy a lányának állotta el a néni úgy gyont, nekem nincs bűnöm. És ezzel meg voltak hökkenve, mert hát bűntelen nem vagyunk emberek, de azért 100 éves nénitől ezt el tudtam hinni, mert bizonyára gyónt az élete folyamán egy párszor, és hogy 90-100 éves kora között nem követte el bűnt, az nagyon elhihető, de éppen ez az érdekes itt a képben, hogy szégyenérzés lehet, igen, hogy milyen álszent dolog tulajdonképpen, amikor ezeket az eredeti festményeket ottan fügefal levélre eltakarták.
Na, Jóska, mit fűzöl hozzá?
Hát, ha már a mesztelenségnél tartottunk, igen, tehát, hogy az ember az Isten előtt úgy áll, ahogy van, ahogy teremtette. Bármennyire öltözünk be, bármennyire rejtezünk el, előtte akkor is mesztelenek vagyunk, és a bűnbeesés eseménye az, ami az elrejtőzést és a szégyenérzetet ilyen értelemben, akár a bűntudatot is, mint olyat bennünk megjeleníti. Magához a képhez két dolgot szeretnék hozzátenni. Egyrészt a művésznek a saját művészeti szülését, tehát ahogyan a gyermekét megszülte, amikor az első beszélgetésen voltunk, még terhes volt, a következő alkalommal, egy hónap múlva, vagy két hónap múlva már megvolt a gyermek. Ő neki ez is megjelenik a képben, és talán ez a Lilit kép a szülés fájdalmának egyfajta ilyen torz képe. Ami pedig a háttérfát illeti, sokat beszélgettünk vele, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és a családfa az onnan jön, hogyha valaki ugye itt az országnak ezen a felénél, akkor lehet, hogy már járt a Pipóvárban. És hogyha ott vagyunk, akkor a Pipónak van ott egy családfája, és ott a kor szokása szerint Ádámhoz és Évához megy vissza a családfa. Vagyis, hogy mindenkinek visszamegy a családfája oda. Nem tudunk elvonatkoztatni ettől, természet szerint sem, és fizikailag sem. És tulajdonképpen ez a háttérfa erre emlékeztet.
Igen, itt ezen nincs rajta, de azért egy dolgot elmondok, hogy ennek a képpárnak van kettő folytatása. Az az érdekesség, hogy ugyanez a méret, ugyanez a talaj, csak nincs rajta ember. Itt van egy almafaág gyümölcs nélkül, itt meg van egy almafaág a rászáradt kettő darab almával. Ugye ennek az hiszem, hogy a kiüzetés után, hogy mi maradt a paradicsomban, tehát ugye nagyon nehéz ugye erről beszélni, és éppen most professzor az elején mondta, mert neki ez teljesen új szerzeményem ez a kettő kép, ugyanaz a Czere Márta csinálta, hogy soha nem találtunk olyat a művészetben, hogy a paradicsommal foglalkoztunk volna a kiüzetés után, hogy eljött a két ember is, mi is maradt abból vissza, tehát van kettő ilyen kép, úgyhogy amikor majd, ha Debrecenbe eljöttök, akkor ez még kettő kép, és ez pont azért van, hogy ott le lehet ülni az a nelmélkén, nagyon misztikusan megfog az a fekete kép, hogy akkor tényleg hogy is van ez, mit is akar ez ugye számukra üzenni vagy mondani.
És akkor ehhez, amiről mi beszéltünk, tenném hozzá teológiailag, hogy maga Isten mit lát a kiüzetés után, a bűneset után? Mi marad abból, amit ő ott teremteni szándékozott? És ez a kép az jól mutatja, hogy ott a rászáradt alma, hogy itt valami hiátus keletkezik. És az a hiátus, amit majd az újjáteremtésben Krisztusban betölt, akit ugye úgy is említett a bűszövetség is, mint a második Ádám, aki majd megjelenik ebbe, és oda visz majd vissza minket is.
A következő egységből a főképet választottam ki, amit most bemutat. Ez azért érdekes, mert ez a szokásos katolikus templomban is érzékel dolog, amikor egy képnek ugye az egy kép egyszer több történeti dolgot is a mi számunkra elmesél. Ugye nézzük meg, hogy miről van szó. Ugye Noéről szól, a Noé után ugye, ahogy mondtam, a női alakokra helyezzük a hangsúlyt. Ugye ott van a Noénak a felesége és a három darab várandós menye, tehát a várandóságon van a lényeg, hiszen a várandóság a jövő. Az emberiség jövője az a várandóságból született meg, és ugye ami az érdekes benne, ugye itt még ugye az özönvíz van, a másik oldalt ugye pedig a legerésző bárányok, nagyon érdekes ez a zöld szín, hogyha élőben szól, aki majd megy, ez a friss, üde, árvíz utáni fűnek a lehetséges képe, és ugye ott van mögötte a háttérben már a megrekedt bárka, valamint ugye a szivárvány. A képhez, ahogy mondtam, hogy kiragadtam az installációból egy képet, ugye van mellette egy videófilm, ami az áradásról szól, és van egy a nagy hullámot meglobagló ilyen hullámlovas, aki pedig ugye kiemelkedik és felette van a hullámon. Ezek videóban mennek, és nyilvánvalóan pedig nincsen áramban, nincs hozzá bármi, ott pedig ez kettő kis alakú képre is kiraktuk.
Ugye négy nő alakot látunk, Noé felesége, illetve a három gyermekének a három felesége. A férfiak nem jelennek meg, a művésznő ugye ezt is látjuk, hogy ezt is tegyük hozzá. Ezért ő ebben a történetben is a női jelenlétet, vagy principiumot kereste, és szerintem valóban nagyon megtalálta, és ahogyan a szivárvány ide közéjük érkezik, és a bennük lévő emberiség jövője jelenik meg markánsan. Azt nem tudjuk, hogy pontosan a négy hölgy közül melyik Noé felesége, mindegyik terhesnek látszik. Ez egy picit már előtt a bibliai történettől, de ettől még a lényeget alapvetően kifejezi, hogy egy új indulás és az új indulás a fogantatással
kezdődik. Én őt nem látom ideig terhesnek, de hogyha mondod, akkor terhesnek látom.
Hát jó.
Igen, mert ő nem a terhesnek, csak neki az arcát látom fiatalnak.
Igen,
tehát, hogy benne meg az
az
ember.
De az is jelen, melyikük a
igen, az emberi
jobbra,
a második.
Hát ő biztosan terhes, biztosan terhes.
Jobbra, a második idősebb.
Ő meg nagyon fiatal.
A harmadik trimeszterben van. Igen.
Hát ilyenkor lehet, hogy az lesz, hogy melyik az, hogy fessé meg el néhány mélyülő ráncot, és akkor így megoldjuk, hogy melyik egy erősebb. Na most erről biztosan a professzor sok mindent fog mondani az Izsák történetéről. Ugye ismét művésznőt kértünk fel, és ugye azt mondta késem, hogy olyan momentumot ragadjunk meg, ami a Malmeres számára ugye közelebb jön, tehát ugye nem a vérfagyasztó dolgot, amikor ugye az Izsáknak a feladatásról beszélünk, hanem az elé megyünk időben, ugye a Sárának a nevetéshez. Azért ültem, hogy végül is egy művésznőt és ezt választotta, hiszen mennyire gyakori a mi társadalmunkban, nekem is van most ismerősöm, aki 53 évesen szül gyereket. Nyilván majd beültetés révén, ugye sikerült neki, és látom az óriás örömöt, másfél éves gyerek mindig szoktatja. Tehát, hogy ugye megkörülöm, és ugye ezen gondolkoztam, hogy hogyan lehet ezt a Sárának a fázisait ugye végig gondolni, hogy elnevetem, hogy lehetetlen, ugye 53 éves, már régesték túl volt minden menopauzán, csak volt vagy a szopetesejtje. Tehát, hogy mindenen túl volt, és ugye, hogy hogyan fordul az elemet, hogy 50 évesen kiderül, hogy mégiscsak lesz gyermeke, miközben már bőrögök nem lehetne egyébként, hogy egy gyermeke. Hogy ugye mekkora a csodája, hogy ugye akkor megijedünk, elnevetjük magunkat, hogy elszigyeljük, hogy most örességünkre várunk gyereket, vagy ugye ezt a nagyon nehéz helyzetet, vagy örülünk a gyermeknek. És ugye ez a művészet is sokat foglalkoztatta, és végül is három alkotást csinált. Mind a három az egy ilyen dobozba van belerakva. A mindegy doboznak az elején van egy festmény, egy fényképből képzett festmény, ahol egy idősebb nő rokonát festette rá, belül pedig ezt a nő rokont, akit ráfestett, ugye ezt egy installációval megcsinálja a nő, az így felemelkedik és elneveti magát, tehát mind a három dobozban, amikor oda megyünk és így belenézünk, bele lehet nézni, akkor ugye látjuk, hogy van benne mozog, sőt halljuk a hangját, hogy ténylegesen van egy felnevető nő, és ugye mennyire érdekes, és azt mondom, mennyire mai esemény az, amikor látjuk, hogy nagyon sokan gyermeket szeretnének, nem születik, és egyszer csak ugye a csoda adatik, tehát ugye ez az egyik része, és nyilvánvalóan van a másik része, professzor pedig elmondja az Izsákkal ez, hogy is jön össze az egész.
Hát eredetileg ezt a történetet, ugye ez Izsák feláldozásának, vagy a zsidóság Izsák megkötözésének nevezi ezt a történetet, hiszen végül is a feláldozás maga nem történt meg. De ez az Ábrahám történetnek az egyik legfontosabb és kulcs mozzanata, amit aztán zsidókhoz írt levél is az ő igazságának tulajdonít tulajdonképpen, hogy azt a gyermeket, akit egyetlenként kap, azt hajlandó feláldozni az Isten kérésére. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatnak ez egy olyan bensőséges eseménye. Ez az egyik, ami miatt ez egy kulcs története a Tórának, a Mózes öt könyvének. A másik pedig az, hogy ennek a szimbolikája megjelenik Krisztus áldozatában. És mondhatni, vagy úgy szokták fogalmazni, hogy ez az előzménye, archetípusa, előképe tulajdonképpen Krisztus feláldozásának. A művész minden áron a Sárának a szerepét kereste a történetben, hogy most akkor neki mit jelentett ez a feláldozás. Hogy ugye mi nem szólhatott bele, ő nem dönthetett róla, pedig tulajdonképpen az ő gyereke, ő hozta a világra. Ez neki milyen érzés lehetett, és hogy beszéltek-e erről Ábrahámmal, hogyan is vesz ő részt ebben az egészben, és tulajdonképpen az egyetlen mozzanat, amiben ő részt vesz, az, hogy az ígéret során, tehát amikor elhangzik, hogy neki gyereke lesz, akkor ő nevet. De hogyha végig gondoljuk a történetet, nem lesz feláldozva a gyermek, ezután is felnevethet végre, vagy megkönnyebbülhet. És hogyha egy párhuzamba vonjuk Jézus történetével, és nem feltétlenül Máriát belevíve a történetbe, hanem akár bizonyos értelemben saját magunkat is, hogy ugye örülünk annak, hogy az Isten megváltást szerez nekünk, ami azáltal történik, hogy Krisztus meghal a kereszten, egy drámai dolog. De Isten, ahogy az Ábrahám történetben az ember számára egy egyszerű, itt egy nehezebben érthető megoldást ad, hogy feltámasztja Jézust. És ezzel adja meg azt az élmény számunkra, hogy megkönnyebbülhetünk, hogy nem marad rajtunk az a teher, ami a mi bűnünk súlya. És örülhetünk, és nevethetünk, és hogy az úrvacsora és az eukarisztia az nem egy szomorú esemény, hanem ez egy örömteli dolog, mert Isten feltámasztotta, és akkor lehet nevetni. És hogy ennek a történetnek végül is a kulcsa az öröm, az Istentől kapott öröm, és ez így pozitívan jelenik meg, de ezt egyébként, ha elmegyünk oda önmagától, nem biztos, hogy felfogjuk, de elgondolkodható annak a számára, aki ismeri a bibliai történetet, hogy akkor miért a nevetés az, ami ennek a központi mondani valója.
És ugye akkor most haradunk a Jákob álma felé. Professzor mondta, hogy van, akinél volt némi vitánk, ennél volt némi vitánk. Na most, ugye a Jákob létrának a jelentőségét is elmondja a professzor úr, ugye 12 fokú létrát látunk, a 12 fokú létrának mind az eleje, mind a hátulja meg van festve, tehát 24 képet látunk rajta, hason az eleje meg a hátulja, tehát nyilvánvaló, hogy az alsó részen még viszonylag kevesebb csillag vagy világító testet látunk, és fölfele a világosság felé haladva, pedig ugye egyre többet, ez a térben be van függesztve, tehát lehet nézni előről is, meg hát a másik elejéről is, bárhogy lehet nézni, és nyilvánvalóan a beállításnál ugye ez nagyon monumentális, van térben belül egy nagyon magas, egy összességében egy kb. 4 méteres létrát képzeljünk el magunk elérni, ezekből a fokokból áll. És ugye ehhez a létrehoz van egy kiegészítő kép, erről volt nagyon sok vita, itt én akkor csak elmondom, hogy egy ilyen kép az hogyan jön létre, tehát van egy foci meccsor az elején, egy megemlékezés kapcsán, ugye a focisták körbe állnak, ott ugye 2x11, ebből a művésztől meg, hogy ugye 12, és ugye 12 focistáról van megalkotva az a kép, ahol szintén fölfele a világosság, ugye az ígéret, ugye a 12 fiú, és fölfele pedig a világosság látszik. Erre tudom, hogy egy csomó mindent kell mondani, mert ez az egyik egység, amit a professzor azt mondta, hogy ez fontosabb, mint amit én gondoltam az eszenciák eszenciájánál, tehát ez az ő javaslatára került be a 12 egységbe.
Ugye ez az a történet, ahol az Ószövetségben és a Mózes 5 könyvében is a föld összeér a mennyel. Ugye a Jákob álmában az angyalok a mennyből jönnek le a földre és föl le, és itt ebben az álomban találja meg Jákob tulajdonképpen a saját küldetését és a megnyugvását, ugye az árulásai és vagy a megcsalásai és az elmenekülését követően, hogy itt neki jövője van, és itt neki tulajdonképpen feladata van. És amikor ugye felébred, akkor a helyet elnevezi Bételnek, vagyis Bételnek, Isten házának. És a vallásosság, az ókori vallásosságban és a kifejezetten az Isten vallásosságban az Isten háza, Isten jelenlétét jelenti itt ebben a világban. Tehát ez ilyen értelemben majd a későbbiekben Izraelnek az egyik szentélyét is ide fogják, templomát is ide fogják felépíteni. Ebből a szempontból is ez egy nagyon fontos hely. Na most a probléma a művésznővel abban adódott, hogy ő mindenképpen egy meglévő, beállított szituációt szeretett volna a képre, vagy akár ezekre a létrákra is föltenni, ami a barátságot szimbolizálja. Tehát neki egy barátjával való kapcsolatát, de a történet nem az ember és ember közötti kapcsolatról, hanem az ember és Isten közötti kapcsolatról szól. Ebben volt hosszas vitánk, volt egy olyan pillanat, amikor úgy nézett, hogy ez ki fog maradni az egészből, és aztán végül
hosszas visszakerült.
Többször beszélgetés.
Mert ugye a határidők miatt is volt egy nyomasztó érzés, és valamit így jelezni kell mindenkinek, hogy a merőnek is megvan a maga határa, mármint a türelmények is.
És ugye a méretét azt nem említetted, hogy ez gyakorlatilag úgy alakítható, hogy bárhol, ahol föl van állítva, ez fölérhet a plafonig, és azzal, hogy ilyen leporellószerű, hát annyi csukódik ki, amekkora. Tehát itt mondjuk nem az összes, pedig az összes esetleg kinyílható.
Persze, és egy technikailag ide kell adni egy kis ékeket, és amilyen fokú éket rakok, abban a fokban dől meg. Tehát ez valóban, ezt így sok szempontból így végül mondok, hogy hogyan lehet valóban berakni.
Féleni Zsuzsának van egy koblenye, ami ugyanezt jelképezi, nem tudom, hogy ismerik-e, középen egy nagy is föl, és a két kezében, a szárnyában egyet föltre, egyet meg le a földre. Nagy kapcsolat.
Ezt nem ismerem, aztán a
nagyon koblenzen. Szép, egy kedvencem.
Na, ugye beszéltem a Józsefről, ugye? Nézzük meg, és ez nagyon érdekes. Erről az asztaló zsoltról kell néhányszor szólnom. Na most, mi a lényeg az asztaló zsoltnál? Hogy ő minden egyes témából valami olyat ragad ki, ami nagyon különleges. Amikor az első gyűjteményemet elvittem Rómában, akkor a Vatikán egy egységet szeretett volna a Vatikáni Múzeum számára elkérni. Mondtam, az egy egység nem megy, a gyűjtemény esetleg, ha biztosan kiállítják. Mi volt ez az egy egység? És csak úgy elmondom, hogy mindenki átérezze, hogy egy művész mit fog meg. Az a kérdésem, hogy vannak néhányan, hogy a Jézus tanításainak mi a lényege? Erre sokan rámondják, hogy a szeretet. És ő pedig azt mondja, hogy a mai kortárs művész, hogy szerinte az, hogy a születésünktől a halálunkig formál minket, ezért a Jézus tanításainál fogott 12 falécet, egyiket így, másikat így megfelelő, és azt mondja, hogy hát kit így formál, kit úgy formál, és ezt a hegyi beszédre hangolta. Ez annyira metezett a Vatikánnak, mondom, hogy ezt akart elkép a legelső művész. Volt, aki azt mondta, hogy mi a lényeg, hogy a Jézus tanítása, az igaz tanítás, a születés tanítói formál minket. Nagyon érdekes a gondolat. Nem, és a József történetét kértem, hogy ettől a művésztől is. És azt mondja, hogy ha az életünk egy visszatekintő, néhány dolog van, és nekem is volt ilyen, hogy néhány dolgot már másképp csinálnék. És akkor mindig jön, hogy voltak-e volt jelek. És amikor visszatekintek rá, hogy volt egy csomó jel, és azokat nekem fel kellett volna ismernem ahhoz, hogy néhány évvel vagy néhány évtized ezelőtt a helyes utat, a jobb utat válasszam. És előttünk voltak a jelek, csak nem bírtok megoldani. És azt mondja, hogy a Józsefnél ugye mi a lényeg, hogy ez a József olyan ember volt, aki a jelek egy részét meg tudta oldani. Tehát vannak, csinált 6 darab asztal, vannak olyan asztalok, ahol ugye, most éppen ezért matematikus vagyok, hát értek, hogy egy kicsit én is segítettem benne, hogy átküldtem neki a Sain Márton a Matematika 5 című könyvet, abban vannak ilyen dolgok, hogyha összeszorozzuk az 1-et, amit adott 8-9-9-en, kapunk egy csomó 1-est, meg egy 0-át, meg egy 1-est a végére. Tehát ugye, hogy érdekesek a számidő összefüggések benne. Ugye vannak benne olyan, ahol amit megoldunk, és van benne olyanok, amiket nem tudunk megoldani, csak feldobja, hogy hát az is valami volt, ugye van, amit megoldunk, van, amit nem oldunk meg, ugye Józsefnél pedig ugye a megoldás az, ami az ő különlegessége volt, hogy meg tudta oldani ezeket a ráháruló kihívásokat. Mit szeretné még József Rögel mondani?
Hát ehhez tulajdonképpen sok minden nem, ez magától besz, vagy magától értetődő. Ugye pont ez a kis szánpiramis magát még az egyiptomi hátteret is behozza a képbe. Hogyha az összes installációhoz képest megnézzük, akkor ez egy kicsit olyan elveszetté teszi az ember számára az egészet, és igazándiból József is elveszettnek érezhette magát Egyiptomban, de mégis a megoldások révén az Istennel tudott ő is kapcsolatba kerülni, és ezáltal lett a megoldás, nem csak az ő megoldása, hanem az egész Izrael megoldása.
És hogy látjuk, ez
így mentette meg őket.
És ugye itt ugye a kortárs műalkotásokról beszélünk, ugye be lehet menni a térbe, lehet sétálni az asztalok között, tehát nagyon érdekes ugye az a hatás, hogy nem csak a falakat nézzük, hanem a térben is ott vannak a tárgyak kiállítva.
Még egy párhuzam, hogy ugye ez a mai tudományosságnak valamiféle leképezése, és a József történetnek a bibliai szövegét gyakran hasonlítják a teológusok a Biblia bölcsességirodalmi gondolataihoz, mert olyan motivumok jelennek meg benne, hát ebben a képi rendszerben is megjelenik ez a bölcsesség.
Az egyik legérdekesebb dolog, ugye, amit még a mai fiatok is hajlandók a kezükbe venni, ezek a képregények. És ugye a 10 csapásnál, vagy professzor megkérem, hogy mondja ennek a logikáját a 10 csapás ugye, sorrendjének, a művész ezt a kihívást kapta, és egy 4 szereplős tízegységes részről beszélünk. Ugye 4 szereplőről van szó, a fáraó felesége, Mózes és Áron, és tekintetel, hogy a kiáltásokat inkább külföldön állítom ki, mint idehaza, ezért mindenütt angol szöveget kértem, erre van esély, hogy sokan esetleg még idehaza is, de külföldön pedig pláne ugye megértik, tehát ezért tesszük ezeket ki. Ezek szintén nagyméretű alkotások, tehát csak hogy mindenki szinte, hogy ez 1 méter a magassága, tehát ugye, hogy ezeket egymás mellé kirakjuk, és egyébként azt gondolom, hogy aki végig megy rajta, utána egy csomó minden kép, az, ha képregényeket szereti olvasni, Rómában mindenki végigolvasta a szövegeket, ami egy szokatlan dolog, hogy az embereket megfogja, és ugye megjegyzem, azért ez egy horrorisztikus sorozat, hogyha megnézzük, és valójában ezek az egységek azért nagyon jól megfogják az embert, aki végig megy rajta, az megérte a logikát, és megérte, hogy azért ezért nagyon kemény csapások voltak, tehát ez nem ostor csapás, hanem ez ténylegesen egy ilyen, még egy fáraót is legvégül megható csapássorozattá állt össze.
A teológiai 10 csapásnak túl azon, hogy mi a szerepe abban az adott történetben, van egy komoly teológiai kérdése is, hogy vajon van-e szabad akarat. Tehát, hogy ahogy elmondja a történet elején, Isten megkeményíti a fáraó szívét, hogy ne engedje ki őket. Magyarul lehet, hogy a fáraó saját önszántából kiengedte volna. De hogy a történetnek pont az a lényege, hogy kiderüljön az Isten hatalma. És ugye az első 3 csapásnál azt látjuk, hogy a helyiek is megpróbálják ezt megcsinálni, és nagyjából sikerül is. De hogy ez utána az egyre erőteljesebb és egyre borzalmasabb csapásoknál már nem, és ugye a 10-nél, amit ez a kép is mutat, ugye itt az első szülötteknek a halála, itt akkor végül feladják. Számomra a történetben, illetve a kivitelezésben, a művészi megalkotásban az volt az izgalmas, hogy a képregény szövege az a bibliai szöveg. Tehát, hogy ahogy megyünk végig, mindenütt, minden részlet a Bibliából való idézet. És hogy ez lehet élővé, és az aktuális emberi használathoz alkalmazni, és ahhoz közel hozni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, majd érdekes lesz a másik, a 10 parancsolat, hogy 2 hasonló típusú művész, de azért mégis egészen más szemszögből nézte a dolgokat. És ugye a szereplők, hogy 2 olyan szereplő van a 4-ből, aki egyébként senkinek sem jutna eszébe a 10 csapásról, ugye Áron, aki Mózes helyett beszél. Tehát a művész mindenképpen azt akart, hogy hát Áron is legyen, hiszen ő mondja el ezeket hogy mi lesz a tíz csapás, és Mózes helyet beszél folyamatosan. Ugye ő a baloldali kép, hiszen a rajta lévő papi sapka, és ott rá van írva az a szövegrész, amit a főpap ruházatánál olvashatunk, hogy az örökkévalónak szentelt, tehát Istennek szentelt, a Adonai Kadosh. Ott föntjél belül. És a háttérben álló figura az Mózes. Tehát, hogy ő ezt nagyon érzékeltetni akarta, és a másik, ahogyan a sár, vagy az Izsák feláldozása történetben is előkerült a női alak, itt is megjelenik, és nagyon jól ábrázolja ezt az, hogy az anya gyászolja a gyermekét.
Ugye azt mondtam, hogy a művészek egymásra hatottak, és ugye a tíz parancsolatos volt meg hamarabb, és ezt szóvá is tette, hogy ez nem igazságos, hogy nem más volt a gondolatot, hogy ugye a szöveg és a kép egységét ugye hozzá létre. A következő a pusztai vándorlás. A pusztai vándorlásnak ugye több része volt. Itt az érdekesek, hogy egy nagyon fiatal művésznő volt, akit egyébként arról ismerne sokan, hogy nagyon sok vallásos benyomást, keltő képet szokott készíteni. Amit érdekes, hogy a képei úgy tűnnek, hogy háromdimenziósak. Ez érdekesség, hogy ez a maga, ahogy technika megcsinálta, mindegyik teljesen vízszintesen, mert technikailag valóban 3D-snek tűnnek a képei. És ő azt mondja, hogy őt a pusztai vándorlásban a sátorozás fogta meg, hogy ugye van egy nép, amelyik ugye sátort, rak össze sátortban, rakik, majd sátorbont és megy tovább. Tehát ugye a sátorformákat idézi meg, és azt mondja, hogy a sátor az mindig ugye lapokból, geometrikus lapokból áll össze, és ő is a geometrikus lapokból rakja össze a maga egységét, tehát 12 egység van, itt most 3-at hoztam el, ő ennek az édesé válik annak nevezte ezt, számomra ez volt egyébként, ami nekem más jutott eszembe, nekem mindig a tegnapról átkerés jutott eszembe, de mondta, hogy nem, ez egy másik egységre akar ráutalni, és ha az ember ugye végignézi, és ha ráér, és ott időben elidőz, megkapja, hogy mi miről szól, akkor ténylegesen, tehát hogy vannak olyan műalkotások, amiből hogy bele kell élni magunkat ahhoz, hogy megértsük, az ő műalkotásai azok alapvetően ilyenek.
A téma maga, már amikor Levente kiválasztotta, már akkor beszéltünk róla, hogy ez nagyon nehéz lesz kivitelezni, mert hogy ez egy hosszú folyamat. Most akkor még a pusztában ott lévőket fogja, vagy tehát, hogy mi lesz az, amit kiragad. És hogyha végigolvasok, ez az egyik leghosszabb történeti része tulajdonképpen a Mózes 5 könyvének. Ahogy vándorolnak, két könyvben is hosszasan szól erről a szöveg, a Mózes második könyvében és a Mózes negyedik könyvében. És vannak állomások, ahova megérkeznek, ugye letáboroznak, ott történik valami, aztán felszedik a sátorfejlet, és mennek tovább. És ugye ez a sátorbontás, sátorverés jelenik meg bizonyos értelemben a történetben, de nagyon izgalmas, hogy nem az eseményeket láttatja, hanem az élményeket és az emberi érzéseket. És ennek, ahogy Levente említette, egy nagyon fiatal művészről van szó, aki tényleg egy jó, alig pár éve végezte el a tanulmányait, és ehhez kapcsolódóan a megtérése is egy viszonylag friss élmény, és már ezeken a közös találkozásokon is tulajdonképpen ő egyfajta bizonyságtétellel párosította a képeinek a bemutatását, illetve hogy ő ezt hogyan szeretné láttatni, és a Biblia olvasásának a bizonyságtételei tulajdonképpen ezek, hogy az egyes történeteket őt hogyan fogták meg, és az ő számára, az ő frissen megtért lelke számára ezek mit mondanak.
És akkor ugye eljutunk a tíz parancsolathoz, hogy itt a kérdés az volt a művész számára, hogy az egykori vétségek azok ugye napjainkban hogyan értelmezhetőek, és egy nagyon érdekes dolgot választott hozzá. Tehát a amerikai 20. századi krimi regény sorozat, van neki több száz egysége, ugye ezekből kiválaszt ugye egy-egy borítót, És egy olyan borítót, amit utána valahogyan felülír, és a 10 parancsolatra vonatkoztatja a borítónak a képanyagát. És nyilvánvalóan ez az, amit a legközelebb hozza hozzánk, hogy ténylegesen a ma történései is, a mai vétségek is, azok alapvetően a 10 parancsolat alapján ugye értelmezhetőek a mi számunkra. És igazából, amit azt gondolom, hogy ami az embereket nagyon messze tudta fogni, a Rómában ez a tapasztalat, aztól Zsoltnak a szám misztikai feliratai, meg ugye ezek a képek, ahol látom az embereket, meddőbben válnak, és tényleg egyesével nézik végig, hogy akkor melyik mit is akar a mi számunkra mondani.
Tehát ha ránézünk, akkor látszik, hogy ez mind az eredeti képregény borító. És arra, tehát ezt újra festette gyakorlatilag a művész, és arra írta rá az adott parancsolatnak az angol rövidítését, vagy valahol akár az egész nagyjából kifér. És ezek színes és hívogató képregények. És megmondom őszintén, gyerekkoromban, amikor ugye még nem volt ennyi média dolog, ami lekötette a gyerekeket. Számunkra a képregények az egy ilyen fontos dolog volt, hogy ezeket olvasgassuk, és amikor egyszer-egyszer nyugatra kijutottunk, akkor ott szembesültünk, hogy hát ahhoz képest, ami itthon van egy pár, de hát ezek nagyon szolidak, hogy ott mi van. És hogy ez a világ jelenik meg, ez a színes világ, ami mögött mindenütt valahol azért mégiscsak ott van az ember bűnössége, és akkor ezekre reflektál ez a sorozat, és úgy válogatta ki az adott képregény borítókat is, hogy azok ahhoz az adott parancsolathoz ilyenek, passzoljanak.
Én is, hogy ne felejtsük, hogy reformátusok vagyunk, tehát ugye ezért, ami a 4+6-os felbontásban csináltuk meg, tehát ugye ez sok egészen gondolkoztam, hogy hogyan szabad, és rájöttem, hogy hát reformátusként nekem csak így feladatom, hogy ezt a felosztást tegyem meg. Három áldozatok. Talán az egyik legérdekesebb egység, megjegyzem, hogy ezt nagyon nehéz képen bemutatni. Na most elmondom ezt, hogyan néz ki. Tehát, ugye középen van az oltár. Az oltáron látjuk, hogy 16 áldozati típus van felsorolva. Az egyik oldalról ez angol nyelvű, ugyanaz a másik oldalról magyar nyelvű, tehát egyszerre két oldalról is lehet nézni, vagy magyarul, vagy angolul. Ha itt egy gombot megnyomunk, akkor ez mindig átvált a következő áldozatra. Ugye először is megvan az igevers, amelyiket ugye hozzárendel, utána pedig megvan annak az áldozati állat képe, az igevers ugye bejön, és ott látjuk, ahogy egyszer csak megáll előttünk, utána az igeverset végig tudjuk olvasni, majd megjelenik az áldozat, az szintén ugye 3D-s forgás keretében ugye bejön, és egyszer csak ugye látjuk benne azt a általában pirosra azt a részt, amit az áldozati oltára lehetett abból, vagy el kellett égetni. Ennek a nagyságát, hogy képzeljük el, ez egy új doboz, amit nem láttam, az előző dobozzal nem voltam megelégedve, nem volt szállítható méretű. Ez akkor, ahogy ha egy átlag ember, az nálam egy kicsivel magasabb az ideál, annak pont itt van a feje, tehát hogy pont így berakjuk, ugye a szem magasságban rakjuk be a szöveget és az áldozati bárányt. És ugye az hára áldozat körül, ugye ott voltak a törzsek, ugye leírja Mózes 4. könyve, és ezért a művész azt csinálta, hogy nyers hús darabokból kirakott mindegyik törzshöz, kirakott kettő olyan formát, emberi formát, amelyik a törzsnek a jellegzetességét mutatja meg. Tehát összesen 72 figura, tehát törzsenként ugye kettő az ugye, tehát hogy három-három alkot ugye egy törzset, tehát 72 figura. Alapesetben ugye ez úgy tudom legjobban bemutatni, hogyha lenne mondjuk egy ekkora terem, 24 méter, körbe tudnám rakni a falait ezekkel a képekkel, hogy körbe van véve, és a körbe van véve az oltár, amelyik középen áll.
Hát ezzel dolgoztunk a legtöbben, hiszen hát hogyan mutassa be az áldozatot. És ez az oltár ötlet, ez volt a kiindulási pont, illetve az, hogy valamiféle hologramszerű megjelenítése lenne itt az áldozatnak. És ami számomra nagyon izgalmas, az az, hogy megjelennek az áldozati típusokhoz az ige leírások, tehát mindenki végig tudja nézni, hogy mondjuk egy béke áldozatról mit ír a Biblia, és utána megjelenik, hogy ahhoz milyen állatot lehetett feláldozni, és annak milyen részét. Tehát ez rendkívül informatív ebben a tekintetben. És a másik pedig, hogy ezek a húsdarabokból képzett képek, ezek pedig rendkívül naturálissá teszik a dolgot. Tehát azt is átérezteti a résztvevővel, hogy azért ez az Istennel való kapcsolattartás egy a mai ember számára egy elég borzasztó történés. Gyakorlatilag igen, de ez szerintem csak a 20. századi modern ember számára olyan, hiszen a korábbiakban otthon azért vágták az állatot, és ebben kapcsolatban voltak, és nem volt annyira ijesztő vagy riasztó.
Igen, ugye ezt ő is mondta, hogy említett 2 darab ilyen állatvágásra, hogy lássa, hogy igen. Mit jelent naturálisan az állatvágás.
És ugye a középen volt a szent, amikor letáboroztak, akkor középre állították fel a szent sátrat, a szent sátor előtt az égő áldozati oltár. Ez egyébként ebben a formájában egy füstölő áldozati oltárnak néz ki méretét tekintve, de az égő áldozati is ilyen volt, csak jóval nagyobb. És a Mózes 4. könyvének a 34. fejezetében olvashatjuk, hogy veszi körbe a szent sátrat a törzsek rendje, és el vannak rendezve, hogy melyik törzs hol van, és e szerint jelenik meg itt ezek a törzseket jelképező húsdarabok is így körbe.
És ezek fotók?
Fotók. Tehát, hogy nem a nyers húsok.
Hát valami új tartósít lesz. Igen,
ez egy festmény. Tehát ez fotó, nagyméretű fotók, és ugye be vannak sorszámozva, tehát hogyha valaki a héber számokat jól ismeri, van, és tudja, hogy 15-16, vagy melyiknél van, ugye, ahol váltás van, tehát ugye, hogy abból látjuk, hogy melyik, mindegyikhez ugye megvan az, hogy melyik törzs, és megvannak, hogy annak a törzsnek is hogy a tánc, vagy a katona, vagy tehát, hogy bármi, ami az adott törzsnek a jellemzője, az ugye hozzá van rendelve, és hogyha ez hogy alá van írva, akkor az ember összesen párosan ténylegesen érti annak a mozdulatnak a jelentősége, amit
én... De Jákob áldásában és a Mózes áldásában olvasunk a törzseknek a tulajdonságairól, és akkor ezek alapján készültek ezek a
képek. Hát teológiai, akkor ez egy kemény munka volt. Most a következőnél van egy jó hírem. Tehát, ugye, ahogy mondta professzor úr, pusztai vándorlás ugye végén Ároni áldással az megvan a Mózes 4. könyve, azért volt jelentős, mert ugye minden mózesi könyvből szerettem volna egységet kiválasztani. Itt ez részben átfedésben van a pusztai vándorlással, csak ugye itt a lényeges, hogy az Ároni áldáshoz megérkezünk, és ugye ez összefüggés rendszerben mutatja be. Tudnék, hogy egy művésznő van, nyilvánvalóan olyan női szimbólumokra hangsúlyt helyezett, és ez egy installációs film, tehát vannak alap rajzokat csinált, az alaprajzokat számítógépes installációval fűzte össze egy videófilm formájába. Hogy héten az előbb ott volt is. És folytasson, abba hagyta az. Igen, így is jó.
Ja, valami
nyugodtan gyere lefelé, gyere lefelé. És ott menjünk vissza az utolsó előttire. Arra. Na most ugye, itt van egy zene, ami még kivezeti az embereket a kiállításról, ugye itt, ami kiárat. Na most ennek az az érdekessége, hogy ugye, ha emlékszünk rá, hogy 2 fekete tömb között jöttünk be, most kifelé pedig kimegyünk 2 olyan fölülről nézve 3 szög között. Ugye, ha valaki a zsidó csillagot nézi, az 2-3 szög is képezhető. Tehát 2-3 szög között megyünk ki. Aminek az az érdekessége, hogyha ránézünk erre, ez ilyen 2 méter 30 centi magas, ugye azért, hogy van neki egyfajta rácsossága. ami ugye arra utal, hogy az ígéret földjére ugye nem mindenki jutott be, nem mindenki jut be. És az érdekesség az egésznek, hogyha ezen nagy tárgyakat között megyünk, azt látjuk, hogy attól függ, hogy milyen távolságra vagyunk közte, azt szerint látjuk itt a különböző színeket. Tehát a különböző színek jönnek elő, elmondom technikáját, a rács mögött van egy henger, a hengernek az egyik része A, B, C színre van festve, ha innét nézed, akkor az át, látod, innét a C. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy megyünk kifele, a színek mosódnak át, a teljes színskálát látjuk, ugye teljes színskála, ha hátul visszanézünk, másik három szint ugyanígy látunk, tehát 6 szint látunk mindig párhuzamosan jobbra-balra, ugye teljes színskála, hogy viszont mindenki bőt az ígéret földjére, hiszen ugye minden nép számára az ígéret földje az nyitvál, úgyhogy ez a záró egység, ez egy nagyon érdekes fényinstallációs egység, amit a Mátrai Erik művész megalkotott. Jóska, hát szerintem ez egy zseniális, de ezt élőben te se láthattad?
Ezt nem láttam én se, de gyakorlatilag ugye reflektál arra, ami a legelső installáción megjelent, ahol a kezdet és a vég az Új és az Új Szövetség egységében láthatjuk. Ugye itt is az ígéret földje, mint a vándorlók valóban egy része, illetve tulajdonképpen maga Mózes sem jut be az ígéret földjére, hivatalosan csak Józsué és Kaleb az első generációból, de azután születettek azok igen. Tehát itt van egyfajta szűrés, de hogyha az Új Szövetség felé tekintünk, akkor az Isten által megteremtett világba az elveszett paradicsomba az életbe visszakerülhet az örökké valóságban mindenki, hogyha hisz.
Na most ugye ez miért érdekes ez az előző gyűjteményem is így nézett ki, hogy odajött egy művész, azt mondta, hogy ez annyira egységes, hogy akár egy művész is megcsinálta volna. Mint azért, hogy nagyon 12 különböző van, de amikor valaki ezt élőben végigmegy rajta, akkor van egy érzése, azt többen mondták ott, akik eljöttek oda, most már mindent tudok a Bibliából. Na most, de mi az érdekesség, hogy a hatása az, hogy a végén megyünk itt 12 egységen, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindent kaptunk, ami rövid idő alatt ugye egymásnak ugye elért minket, és hogy tényleg nagyon sok mindenhez ugye értünk. Ez általában szokott ugye érvényesülni a látogatók körében, és azt gondolom, ez miért érdekes, mert egy kulturális élményt okoz az emberekben, hogy megismerik a Bibliának ugye az adott részeit. Ez azt kell, hogy dicsérje, hogy jól sikerült az Instagram azt a 12 témát kiválasztani, úgyhogy itt jósan köszönöm a segítséget.
Ezt ne nekem, ezt magának a mondjuk így, hogy a Mózes 5 könyvének kellene tulajdonítani, hiszen hogyha megnézzük, akkor a zsidóság bármilyen irányzata számára, ugye aki valamennyire emlékszik, a szadduceusok csak a Mózes 5 könyvét fogadták el, a samaritánusok is csak a Mózes 5 könyvét, de azt igen. És amikor beszél, Jézus is arról beszél, hogy a törvény, vagyis a Mózes 5 könyvéből, abból nem esett el egy vessző sem, és hogy ő azért jött, hogy ezt betöltse. És ebben gyakorlatilag megfogalmazódik az Ószövetségnek szinte minden alapvető üzenete, és kitágítva azok az áthallások, amikről beszéltünk, ezzel gyakorlatilag az Új Szövetség és a megváltás is megjön.
Igen, tehát ugye ami fontos, aki ismeri a Bibliát, ahhoz közelebb hoz a kortárs művészetet, néhány dologban elmélyítő gondolatot is ugye hoz magával, aki meg ismeri a kortárs művészetet, az meg közelebb fogja hozni a Bibliát, tehát oda-vissza ez a hatás azonban érvényesülni fog, tehát ami számomra a cél volt, hogy a ma embere számára, akik ti is itt vagytok, de akik odakint vannak és még kevesebbet hallottak a Jézusról, közelebb fogja hozni magát a Bibliát is, tehát mint missziós hatásnak tekintem mind a kettő gyűjteményet, ez a célom, tehát ahol kiállítják, oda nyilvánvalóan bármikor örömmel viszem és mutatom be a gyűjteményt is. Egykor hát van 800 négyzetméter, és hát azért le kell biztosítani, tehát némi költség az nyilván van vele, én viszont mindenkinek ingyen adom oda, tehát én semmit sem kérek azért, hogy a gyűjteményt. Ezért csináltattam meg, hogy Isten dicsőségére a mi egyházunknak is legyen olyan kortárs gyűjteménye, amire mondjuk büszkék lehetünk, mert megjegyzem, Magyarország, amikor a pápa jött, nem tudott jobbat kivinni Rómába, mint ezt a gyűjteményt, hiszen ez az, ami a mi kultúránkhoz és a mi értékrendünkhöz legközelebb álló kortárs tematikus gyűjtemény. Ami az érdekesség, és ezt nem szoktam említeni, most nektek itt elmondom, hogy van ez a Forbes magazin, az nem egy egyházi, nem, az nem a Református Alapja, az egy nagyon-nagyon világi magazin. A Forbes magazin tavaly kitüntetést adott azért, mert azt mondta, akkora jelentősége a kortárs művészetekre, hogy ezért kaptam egy kitüntetést a Forbes magazintól.
És Evangélium 21.
Az Evangélium 21-re, a másik gyűjteményre. És ugye azért kaptam ugye ezt, mert ekkora volt a hatása, és megjegyzem, hogy abban a Forbes magazinban, ahol nem szokás, ott 4 oldalon keresztül a Bibliáról és ezekről a műalkotásokról volt szó. Tehát valójában, ha oda is el tudtuk vinni, akkor ez egy csodának tartom, hogy mindenhova el tudjuk vinni az igéi üzeneteket. Úgyhogy ennyit terveztem ma estére, mivel voltak kérdések, ezért nyugodtan szállom ki a másfélet. Ha valakiben még maradt kérdés, itt a lehetőség.
Köszönjük.